Kedves hallgatóink, Nyíri Tamás atya, Angyalok és Démonok című sorozatának következő részét hallják.
Mert a társadalom az nagyon szívesen áll az átlag pártjára. Ahogy már az előbb is mondtam, villám gyorsan egyetért azzal, aki valami rosszat mond egy másik emberről. Azzal mindig egyetért. Már a hajlamonyunknál fogva, aztán valakiben van elégséges reflexió magára, elég erkölcsi tudat, akkor legalábbis, hát ha másért nem, akkor azért, hogy nehogy átlássanak rajta, akkor azért hát nem fújja a nótát. A szívünk mélyén, hogyha valakiről lárja, hogyha a kollega az illető, vagy valamiként ugye rivalizálunk vele, nagyon szívesen halljuk a rosszat. Ugye? És a társadalom az ilyen, hogy bármilyen rosszat mondanak valamire, valakiről, bármilyen hazugságot, vérlázító galátságot, azzal nagyon szívesen egyetértünk. És akit így irigyelnek, az időnként úgy érzi, hogy bele kell ebbe őrülni, hiszen mindenki jóformán egyetért, körülötte a vádaskodók szemenszedett hazudozásaival. A vádaskodók lehetnek rosszindulatúak, gonoszok, ezeknek soha senki nem tör az életére, nem mondja soha senki a szemükbe, hogy szélhámosok. Fordítok egyet, bennünket, minket. Ki figyelmeztet időben arra, hogy szabaduljunk meg a bennünk, vagy a bennem lakó ördögi neveztelésről, amelyik állandóan azzal fenyeget engem, hogy átveszi a hatalmat és az uralmat személyiségem fölött. Pedig tudom, halálos méreg az irigység, ha vérkeringésünkbe belekerül, akkor szét esik a személyiségünk. Olyan, mint egy immunbetegség, hogy divatos hasonlatot használja, szétesik az egész emberi lélek, az egész emberi psziché. Amit még kell erről a démonról mondani, hogy rendkívül kicsinyes démon. Eddig jobbára arról volt szó, hogy az embereket megszállja ez a démon, és akkor irigykedünk azokra, akik kiválóak, akik kimagaslanak, igazán a szó szoros értelmében kiemelkednek közülünk. Sokkal több azonban az olyan irigység, amikor nem olyan igazán nagyot, igazán kiválót vesz célba, hanem amikor az ellen fordulunk, vagy a démon az ellen akar bennünket fordítani, aki csak egy kicsivel külön nálunk. Én arra a papra irigykedem, aki egy cseppet jobban predikál, mint én, vagy arra a tanárra, akinek valamivel nagyobb a népszerűsége, mint nekem, nem sokkal, valamivel. Egy csinos asszony arra a másik asszonyra, aki valamivel mutatósabb nála. Egy jó házi asszony arra, akiről azt mondják, hogy jobb házi asszony, mint ő. A mi családunk arra a családra, a szülők a szomszédok gyerekére, akinek a tanulmányi átlaga valamivel jobb. Az osztálya a gyerekek között egyik a másikra. Az állandó veszekedés, az állandó megnevértés, a tanár nem volt igazságos, mert ő is megértemelte volna ezt a jegyet. Ez akár a mindennapi életünkben, akár visszagondolunk, amikor mi jártunk iskolába, állandóan ez volt bennünk. Tehát csak aki egy picivel jobb, aki egy kicsit sikeresebb. Tehát ez egy rendkívül kicsinyes démon, rossz indulatú, alattomos, gonosz, de bőven kárpótolja hiányaiért határtalan találékonysága, energiája, hihetetlen kitartása. Miért, hogy valamiként mindannyiunkat hatalmába került? Miért van, hogy hatalma ellenére, pusztító hatalma ellenére olyan ritkán beszélünk róla? Szinte titkoljuk a meglétét is. Az irigység az senkit nem mulattat, nem nevettet meg senkit, nem szórakoztat el, nem nyújt rekreációt, nem üdít föl, megvérgezi az életünket, arcunkra fagyasztja a mosolyt, halálosan mogorva, sivár démon ez, letarol minden nagyságot, szépséget és értéket. A kérdés csupán az, hogy miért nem mondunk ellen. Azt hiszem, hogy most kezdünk talán, vagy most kerülök az igazi, a mondani való legmélyére. Tudnék, más valakinek a kiválóságát általában úgy éljük át, mint a mi hiányunkat. Mint hogyha az ő kiválósága az én hiányomat tükrözné vissza. Most ezt lehet aztán elnagyoltan, de így is megfogalmazni, ha a másik jó, akkor én nem vagyok jó, ha a másik szép, akkor én csúnya vagyok, ha eszes, akkor én ostoba vagyok, ha gazdag, akkor én szegény vagyok, ha gyors, akkor én lassú vagyok, ha ő népszerű, akkor én a kutyának sem kellek, és lehet folytatni, hogy a másik jóságát, kiválóságát, értékét, mint a saját hiányomat élem át. Tehát mi van ebben, hogy az irigy ember nem tudja magát elfogadni olyannak, mint amilyen. Teológus koromban a legnagyobb hatású, hát nem teológus, hanem mondjuk spirituális író volt az én számomra a Romano Guardini. Hát most ünnepeltük a születésének a 100. évfordulóját, azt hiszem 85-ben vagy 86-ben, nem tudom. Nagyon sok könyv jelent meg, és mostanában írták is, és emlékezem, hogy fiatal teológusként is milyen revelatív hatással volt egy írás, aztán többször is írt erről, hogy önmagunk elfogadása. Tehát ez az egész szerint a keresztény életnek, a keresztény spiritualitásnak egyik alap feladata önmagunk elfogadása. Isten ajándékaként fogadjam el magamat olyannak, ahogyan kikerültem az Isten teremtő kezéből. És ez az, amit az irigy ember nem tud megtenni. Nem tudja önmagát elfogadni. Pedig tulajdonképpen nem volna nagyon nehéz, ha belátnánk azt, hogy saját jóságunknak egyetlen mértéke az, hogy hogyan használjuk fel a kivétel nélkül mindenkiben tagadhatatlanul meglevő képességeket és talentumokat. Mert mindenkit megáldott az Isten, mindenkinek vannak olyan sajátos, olyan egyéni, olyan páratlan, mással össze nem hasonlítható adományai, amit csak neki adott az Isten. Ezt úgy gondolom, hogy itt egy ferences közösségben nem is volna szabad hangsúlyoznom, mert ugye a ferenceseknek illik tudni, hogy a Duns Scotus féle formális distinkció mögött az rejlik, hogy az egyéni vonás, Tehát az egyediség az nem valami bukás, nem az általánosnak rosszul sikerült, vagy az általános soha el nem érő kiadása, hanem az egyediség az egy olyan tökéletesség, ami valami pluszként járul hozzá az általánoshoz és az egyetemeshez. Egyébként a másik ferences is, a sokkal régebbi, az mondja egy helyen, hogy ő neki minden igyekezete az, hogy küzdjön az általános imádata ellen. Tehát pont egy ferences közösségben ott igazán nem kell bizonyítanom, hogy az egyediség az kiválóság, az egyediség az tökéletesség, az egyediség az valami páratlan adomány, amiért mindenki hálás lehet, mert mindenki sajátos, egyedüli valaki, személy, akiből nincs még egy, és ezért hálát adhat, és akkor a kiválóságát, vagy a jóságát nem is mérheti a másikhoz, hanem csak ahhoz mérheti a saját erkölcsi jóságát, hogy azzal a tökéletességgel, jó adománnyal, amit csak ő kapott az Istentől, hogyan sápálkodott. Hasonlatként. Nem rajtam kívüli mércével kell mérnem azt, hogy én mi vagyok, ki vagyok, mennyi vagyok. Tehát nem úgy, hogy nekem, mint az atlétáknak, meg kell döntenem a jóság világrekordját, ha a másik, nem tudom, olyan 250 centire, nem tudom, mennyit tud most magasat ugrani, akkor nekem okvetlenül ahhoz kell hasonlítanom, hogy még egy centivel magasabbat ugorjak, nem a másik teljesítményéhez, a magaméhoz kell mérni. Ki voltam, és ki lett belőle. Csak itt lehet összehasonlítani. Ki hogyan hasznosítja azt, amit kapott? Hogyan sápárkodta? Tessék gondolni az evangéliumi példabeszédekre, nem azért, hogy bár filozófikus hangvételben beszélek, de mögötte mindig ott van az evangélium is. Ki hogyan sáfárkodik az ő ajándékaiban? Ha így nézem, ha saját magamhoz mérem magamat, mi vagyok és mik a lehetőségeim, hiszen ami vagyok, az voltak éppen az én lehetőségeimet tárja elém. Bár elérném, sohasem érem el. Tehát ebben a távlatban abszolút értelmetlen az irigykedés. Majd, hogy nem, ugye a skoltusféle formális distinkció horizontjába, majd, hogy nem olyan volna az emberek összehasonlítása, mint ahogy az almát nem lehet összehasonlítani a körtével, vagy összemérni. Tehát csak saját magammal. Az almát csak az almával, a körtét csak a körtével. Így értelmetlen volna minden irigykedés. De annak az angyalnak, aki azt súgja a fülünkbe, hogy esztelenség a másikkal történő összehasonlítgatás, nagyon nehéz dolga van. Hiszen kora gyermekségünktől fogva mindannyiunkat szinte állandóan arra tanítottak, hogy másokhoz hasonlítsuk magunkat, ahelyett, hogy a saját mértékünkkel mértük volna magunkat. Ezt hallottuk a szüleinktől, ezt hallottuk a tanárainktól, az egész teljesítmény elvű társadalomtól, amiben élünk. Mindig valami mással. Kérem, annyira, hogy el is lehet fogadni, hogy ez az összehasonlítási igény talán nem is törölhető ki ember voltunkból. Legfeljebb azt kell hozzátennem, hogy ha azt állítom, hogy ez az összehasonlítási igény nem talán törölhető ki ember voltunkból, akkor az emberi természetnek arra a részére gondolok, amelyik azért közös valahol az egész élő világgal. Ugye a rivalizálási hajlandóság az egy, most mindegy, hogy a szó szoros értelmében velünk született, vagy kezdett, vagy nagyon korán szerzett, de ez a rivalizálás, ez valahol egészen mélyen velünk született természeti adottság. Persze van még azért az egymással való együttműködés is, legalább ennyire mélyen, sőt, még az önzetlen segítés is, valahol mindig ennek a háromnak a erőterében kell a személyiségünket kifejleszteni. Szóval ez az összehasonlítgatás, ez velünk születik, csak hogy mérhetetlen különbség van összehasonlítás meg összehasonlítás között. Tudnék, a nemes lelki ember nyílt és mesterkéletlen önérzete, önbizalma, saját értékének a tudata képessé teszi arra, hogy fenntartás nélkül el tudja ismerni a másik értékét is. Akiben igazán megvan ez a jó értelembe vett büszkeség. Nem pejoratív szó, tessék megnézni az értelmező szótárt. És amikor még gyerekkoromban, még sokat voltam lovak között is, hát ugye a büszke járású ló az a nemes fajtából való volt, tehát a büszkeség az nem pejoratív, az nem gőg. A büszke az ad önmagára, az tisztában van a saját értékével, az megengedheti magának, éppen ezért, hogy másoknak is vannak bizonyos tulajdonságai, amelyek különbek az övéinél, hogy a másik is valamiben, vagy akár mindenben különb nála. Nem borzasztó, vagy nem érdekes, hogy most itt eszembe, már többször is eszembe jutott, hogy a mi magyar nyelvünkben a megkülönböztetés, mintha a nyelvünk szerint az mindig hátrányos megkülönböztetés volna. Tudnék, a különb. A különb és a különböző. Én azt hiszem, hogy más nyelvben ez nincs így. Nekünk, magyaroknak ez úgy látszik, hogy egy nagy tehertétel, mert ugye a nyelv az olyan világszemléletet tárol és ad át, hogy már a nyelvünkkel együtt belénk ivódik és belénk átjár bennünket, hogy a megkülönböztetésnél a különb, vagy kevésbé különb is szerepel. Tehát az, akinek van önbizalma, az el tudja viselni, hogy a másik különb, különböző, különb nála. Tehát a büszkeség, az önbizalom, az nem gőg. És akkor, ha komolyan veszem azt a keresztény hitet, hogy az Isten teremtett, hogy az Isten saját magammal ajándékozott meg engem. Önmagam elfogadása. Akkor nyugodtan lehet kivétel nélkül mindegyik önbe, meg ez az önbizalom, ez az egészséges öntudat, amelyik el tudja viselni a másik embernek a kiválóságát, a másik embernek az értékeit is. Sajnos azonban a mindennapi ember, az átlag, és ebből ilyenek vagyunk általában, csak akkor veszi észre a saját értékét, ha összehasonlíthatja a másikéval. Csak akkor érzi magát értékesnek, ha számára kedvezően üt ki ez az összehasonlítás. A nemes lelkű ember mindenféle összehasonlítást megelőzően tisztában van saját értékével. A középszerű csak az összehasonlítás által. és a fény angyalának ezért kell hangsúlyoznia, hogy vannak alapértékeink, amelyeket teljesen felesleges összemérni a másik értékével. Mindenkinek megvan a saját, egyéni, páratlan, összehasonlíthatatlan értéke, kiválósága. Ezt az angyalt, aki vagy a mi mindenki, ezt súgja nekünk. Nyugodtan nevezhetjük a nemes lelkűség angyalának, bár ahogy a világ és a világtörténelem mutatja, hát még kevés babért aratott az emberiség történetében. Tudnélik, a világegyetem jóságába, a világegyetem értelmességébe vetett feltétlen bizalom szükséges ahhoz, ha tetszik az Istenre vetett bizalom, és akit mindegy, hogy hogyan fejezem ezt ki, szükséges ahhoz, hogy elhiggye valaki, helyes elfogadni magunkat olyannak, amilyenek vagyunk, helyes, ha nem máshoz mérjük magunkat, hanem önmagunkhoz, helyes, hogyha bízunk abban a páratlan értékben, amivel csak engem ajándékozott meg Isten. De ez nehéz. És ez sokszor azért is nehéz, mert ennek az irigység démonának egyik legvisszataszítóbb tulajdonsága az, hogy nagyon szívesen ölt áruhát. Méghozzá a jámborság áruháját ölti magára. Nagyon gyakran a legmagasabb rendű erény képében tetszenek. Kérem, bármilyen furcsának is hangzik, de vallási közösségek támogatják legnyilvánvalóbban az átlagot és a középszerűt. Most nem ferencesekre gondoltam, hanem jezsuitákra. Hogy mit csináltak például egy Teilhard de Chardinnel, amíg élt. Nem kell most hosszan elmondani, hogy a végén már éppen még csak nem mindegy, hogy én egy Teilhard imádó vagy rajongó lennék, de hát egy egészen kiváló és egészen kimagasló volt, és hát mindent megtiltottak neki, mindent bezártak előre. Egyszerűen nem tudták elviselni a nagyságát. Mindaddig, amíg nem költözött el az élő sorába. Úgyhogy az irigység démona nem kevésbé sikeres a hívők között, mint a nem hívők között. Sőt, bizonyára van itt is egy lexikon für Theologie und Kirche, az a Rahner-féle és a Höfer-féle nagy lexikon. Egyszer egészen véletlenül lapoztam, és legnagyobb meglepetésemre, megrőkönyödve vettem észre, hogy van benne egy külön címszó. Címszó, ami így szól, hogy invidia clericalis. Tehát úgy tűnik, hogy ez a démon bennünket különlegesen is támad, érthető. Minden olyan életformát, életmódot, ahol a siker valamiként egzisztenciálisan érinti az embert. A népszerűség, siker egzisztenciálisan érint, ott ez az irigység dolgozik. Ha jól emlékezem, a lexikonban az van, hogy ügyvédeket érint még nagyon, meg orvosokat és papokat. Leginkább. Hát még lehetne hosszan sorolni. Tehát a hit, éppen a hívő ember az, vagy klerikus, vagy akinek nagyon-nagyon kell erre vigyázni. Annak ellenére, hogy ez az irigység, ez kifosztja az életünket, hitvánnyá, korlátoltá tesz, nevetségessé is nagyon sokszor, megfoszt az örömtől, a szépségtől, jóságtól, nagylelkűségtől. Nem tudunk örülni a kiválóságnak, nem tudjuk élvezni a szépséget, a jóság melegét, a világ nagyszerűségét, mert képtelenek vagyunk önmagában élvezni az értéket. Az angyal folyton azt mondja, dobd ki a régi mérleget, ébredj rá végre saját értéket tudatára. Teljesen függetlenül attól, hogy mi van körülötted. Igaz, hogy a spiritség is megóv valakit az értéktelenség érzetétől, de amivel a irigység megóv bennünket, az illúzió és rettenetes árat kell fizetnünk érte, száműzi életünkből a belső derűt és a vidámságot. Miért van az, hogy olyan sok megkeseredett, sivár, idős ember él ezen a világon. Halálosan komorabb és állandóan elégedetlenek leszünk. És az a különös, hogy még aki tudja, ha tudja is valaki, hogy bolondját járatja vele ez a démon, még az is engedne. A nemes lelkűség angyala keveset kér. Csak annyit, hogy legyünk nagy lelkűek. Ha végre kidobjuk magunkból az összehasonlítgatási igényt, nem másokkal hasonlítsunk, folyton össze magamat, olyan életet ígér, amelyben felszabadultan élvezhetünk minden szépséget, jóságot, kiválóságot, nagyságot, örülhetünk neki bárhol, bármikor találkozunk vele. Ha a másikban, akkor is, az is örömmel kellene, hogy eltöltsön bennünket. A nemes lelkűség angyalának minden igyekezete arra irányul, hogy rábírjuk, hogy hozsonnát zengjünk a kiválóságra. A sárga irigység démona pedig arra ösztökél, hogy keresztre feszítsük. Sajnos egyelőre még nagyon kevés hozsonnát hallani ebben a világban.
Nyíri Tamás atya, Angyalok és démonok című sorozatát hallották. Köszönjük a figyelmet!